Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állami és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai ADEA, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Koszmoszki Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2 millió 200 ezer személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Több kérdésre érdemes figyelni a címmeditáció kapcsán. Részben arra, hogy miért szegény emberek, mert szegények, vagy azért, mert a háború áldozatairól van szó. A második kérdés a lélektaniság megjelenése, és a harmadik megfigyelési szempont a drámaiság kérdése. Móricz Zsigmond, szegény emberek. Két szegény ember forgatta a földet a kert felső részén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában, hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény fekete ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katonabakancs és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és féli csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorogtak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette, s megint megállott az ásó nyelére támaszkodva. Azt a ilyenkor kő eldugni a földbe ősszel, akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki? Szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a főd be van. Mert ha rád jön a főd, akkor be van takarva, akkor nem árthat neki a fagy, pedig most az is drága a fokhajma. A fiatal ember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg, rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára 26 krajcár, e még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba meg a jóisten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet, cédulás lisztet. Más falukban mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azondja, hogy azondja, aki pedig ütet a szentekkel összeházasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig mostani világba könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt szentekkel összeházasítja. A fiatalember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ, ezt tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem? Nekem ételem, italom meg volt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Már kifordult az ember szájából a hús. Hő, jó von itt. Egy kiló marhahúsnak az ára 12 korona, azt mondják. Mert én bion nem vettem. A fiatalember kisé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett fröstökre? Hát igen jó paprikát vettem én a múltkor a szerbtől Kovács Jánostól, mert ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt ettem vagy 2 kenyérrel. A katonember már nem figyelt, már a szeme megint messze kalandozott, magába merült, de az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony bablevest vagy krumplilevest, ahogy gyűn, máma ugyan káposztát. Mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is. Az idén bion nem sok termet, de az is jó, azt is meg kell köszönni a jóistennek. Lisztje van? Hát van 2 méter búzám, tiszta. Muszáj neki körlési engedélyt adni. Azt kaptam a részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? A van, hála Istennek. Jó órába legyen mondva. A van. Hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van? Hát, ammán nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt 28 nap? Most 2 nap vargáiknál voltam, kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem egy liter tejet 30 krajcárért, vett egy negyed kiló szalonnát 2 forint 50 krajcárért, 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1 forint 10ért, maradt 10 krajcár. Mi az a 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerek, bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hun veszikend, az kiköveteli az élést, elígy lopni, kérje szomszédoktól, ha nem áld vágdagyon. Az öreg vén korhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált, csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehunyódott a szempillája, s szédülő feje esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik hirtelen szédületében, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. A nem kíméli az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzákészülni a munkájához. A gyerek az béka éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó az a te ásód. Nem ilyen kötött főthő való ásó, avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen, hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő, acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe. Van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda? Ebből az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember oda nézett az öreg ásójára, és nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette. Gyenge ásó. Csinyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. És most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifonból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne, ezrek. Hát Sturmba, azaz Rohamba. Voltál-e? Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szem előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót. Sturmba úgyis sokszor, csak bólintott, nem jött ki hang a torkán. Fenelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, és megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitörté meg először embert. A fiatal munkás lassan megmozdult, úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jánt. Fiatal Jánt először. Jánt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor Sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekedt, szórakozott szóval a fiatalember, s a katonasapka alá felhúzta tűnődve szemöldökét, gondolkozva, emlékezve, kilőttek egy házból az ablakon. 3 lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele a tarisznyájába. Így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsfehrernek ment be, itt a bal pofáján. De olyan bitang szerencséje volt, hogy a 2 fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik 6 bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. A fénrik szó azt jelenti, hogy őrvezető. Nyugodtan s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, és folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon, de a lába nem akart mozdulni, a keze nem akarta elereszteni az ásó nyelét, s a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba, olyan kicsit emeletes volt a ház, 3 az aljában levő szobákba ment, lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők oda le, mit csináltak, nem tudom én, de mi ketten a Fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urasan, bútorok, minden, ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, étel, ebéd volt. Már éppen úgy volt, hogy dél volt, ott ültek. Ha. Igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Ez a szó azt jelenti, hogy azonnal. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés ettek. Az ablak be volt zárva. Nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson egy jámboltot. Olyan szolgálójány, az pofogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászoncsedéd. Azt tegye fel magába, hogy ő lövöldöz. Mikor úgy jöttünk doplerájba az utcán? Kellett neki háromszor lőni? Aztán tik. Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Aztán tik mindenkit levágtatok? Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán Ján volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első Ján volt. De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna. Nagy Ján vagy kis Ján? Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen, hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy hun a láda kócsa. Gyorsan lenyomta az ásót a földbe. Most ütötte a tízet a toromba. Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt. Így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor kilencet üt, elindul, de előbb azt fogja mondani, hogy 10 óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő 10 órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, s utána nézett, ahogy nagyokat lépve szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. Mit beszél ez? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra? Kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta, 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell, de mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagybajúszó ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhírját látta volna meg. A szíve, mintha nagy kalapács lett volna belül, ritka nagy kondulásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgonabokrok közt kellett bemennie a sötét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre, balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy tágas felszántott kert, jobbról mély árok szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház. Körülpillantott, nem látja-e senki. Errefelé már senki sem lakik, senki nem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magába, azelőtt sose jutott volna ilyen eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya akácos gödör, még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katonasorban? Hol járt, micsoda faluvégeken, hogy lopakodott ellenség után, vedett át lefülelni, házakat megkerülni, falut felgyújtani, disznócsirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni? Szinte úgy érezte, mióta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi, dolgozni. Észre megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség, micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepébe? Nincs most se törvény, se igazság. Csak erő meg ész. Aki bírja, marja. Ilyen parton se tudna átmászni? Hát az olasz parton, a part 1000 méter magas, aztán 2 kilométer szélességbe, 1/2 kilométer mélységbe, nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna, szétvetette a vas, kitépte a belét, elszórt mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt, a búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét, minden tenyérnyi darabjára ágyút átja a száját, gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupas síkságon. A puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső, s hogy tusakodtak ott, hogy mentek neki a halálmezőnek, az oszlavai temetőnek. Még a gödör szélén, akár éjfarkas, ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kúshadna, amit sohasem érzett a harctereken. Hiányzott a kommandó, nem állott megette a káplár parancsal, se a Fenrich úr a suttogó rendelettel senki sem mondta rajta kutyaszorítást, s hideg verejték volt a homlokán. Ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermedt heverésből, s ki akart ugrani, egy fiatal akácfa veszőbe akadt, s amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszóródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána, bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dűnőd benne, dühös ingerültség, a szeme égett. Na megállj, morogta magában, s nem tudta, kire és miért fenekedik. Nehéz nagy léptekkel lesütött fővel ment a házig, az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A házsarkánál megállt, s a szívében nyilallott. A nótárszájú gőgös, vasvilla szemű bakákra gondolt. Ha látnák most, milyen patrulyba jár? Ez a szó azt jelenti, hogy őrjárat. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommandíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell-e? Csak ugyan muszáj? Meghallotta a saját hangját messziről, azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom. Ford benne, mint amikor jobbról-balról gránát csapkod le, s rettenetes tölcséreket szaggat a fekete volhinai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, dorrogás, az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kihúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább. Forwards. Ez a katonai szó azt jelenti, hogy előre. Most is úgy rohant be, előre szegzett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes falat a baka, a magyar, mindig legjobb előre, s bent állott a konyha sötétjében. Csak úgy zihált a melle. Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, s a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt oda támasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt és alacsony, szabad tűzhely alatt a fehérre meszelve a kemence, cserépfazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáik is szegények voltak a háború előtt, csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. Mia! Kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. Itthon vannak, motyogta. Sápat lett a fekete arca, s visszább torpadt. Egy fiatal lány kinyitotta a szoba ajtaját, s ijedt és bámész szemmel tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a vargái gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? Kérdezte végre rekedten. Nem. Hát, elmentek reggel? El? Egen a vásárba. Há, se maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha, ez már támad, ez már ellenség. S erre mindjárt nyugodtabb lett, s folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargályi kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány ott a háború elején, a legelső gyerek ott, Sabácban. Megmarkolta a vasvillát, a vére leszállott a szívére, s várt. Várta a parancsot. Meretten, s fakón vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kislányt. A varga gyereket, az ellenséget, látta, hogy belement a vasvilla torkába, s vérszökött ki, ezen már megkönnyebbült. Hogy ismerte már ezt a vért? Hány embert szólt már agyon? Mindenkinek így szökik a vére? Kirántotta a vasat, s a gyerek, mint egy kis tömlő bukott el a sötétes szobában. A nagyobbik hangtalanul eltátott szájjal, mint a remegő vad merett rá a katonának minden mozdulatára. Ez intett, hogy be. A lány hátrafelé bement, de a szemét egy pillanatra se vette le az emberről. Ez utána ment kemény, egyenes katona léptekkel. A nagy szekrényre nézett, amiben az ezresek vannak. Hol a kócs? Mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. Hol van a kócs? Kiáltotta újra a katona. Nem tudom, nyöszörgött a lány, és a foga zörgött. Ha meg nem mondott, téged is agyon szúrlak. Bent van a másik szobában, a sifonban. A katona intett neki, és előre ment. Gyorsan kihúzta a sifon fiókját, kétségbe esve kotorászott benne. Hamar. A lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá, ott guggolásából. Elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját, s a vasvillával a hasába szúrt, de a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa két szára közé került. A katona körülnézett, s meglátta asztalon a nagy kenyérszerű kést, visszament érte a nagy szobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt, aztán egy erős harmadik vágással, az egész torkát ketté metszette, úgyhogy a feje szinte leesett. A fene egyen meg benneteket, egyenesedett fel. A keze csupa vér volt, lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végigfrecskelt az ágyon, s a szekrényen, ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese 5. részét halljátok, melyet Tóth Levente olvas fel nektek.
Épp jókor érkezett. A mongolok ott táboroztak egy nagy mezőség túlsó felén, a kínaiakkal átellenben, s a táborból fegyvercsörgés, lódobogás, nagy hadi készülődés zaja hallatszott. Ruzvanszad jöveteléig a császár egyik régi vezére parancsolt a katonáknak. Ruzvanszad elsőnek őt kereste fel a sátrában. Hány emberünk van? Kérdezte. Győzzük-e erővel? Seregünk nem gyöngébb a mongolokénál, válaszolta a vezér, akinek Veli volt a neve, s bízom is erősen, hogy győzni fogunk. Rövidesen étel és eleség is érkezik, s ha a katonák jól laktak, akár kezdhetjük is a csatát. Tele gyomorral elnehezül az ember, felelte Ruzvanszad. Támadjunk inkább így gyomorra. Nem lehet, nagy uram, mondta Veli. Ezek az emberek két napja nem ettek, nem ittak. Elgyengülnek, ha tovább koplaltatjuk, szomjaztatjuk őket. Nem telik sok időbe az uzsonna, mert már látom is, hogy megérkezett az eleség szállító karaván. Csak ugyan egy domb mögül tevék és összvérek hosszú sora kanyarodott a táborhoz, zsákokkal, ládákkal, tömlőkkel a hátukon. A hajcsárok lerakottak a tábor szélén, a katonák pedig nekifogtak, hogy szétosszák egymás között az eleséget meg az italt. Nem innál egy pohár rizsbort, te is, nagy uram? Kínálta Veli a császárfit. Szó, ami szó, megszomjaztam a lovaglásban, felelte Ruzvanszad. Elfogadok egy kortyot. Veli mindjárt elszalajtotta az egyik szolgáját, hozzon egy tömlő bort, töltsön egy pohárral a császár fiának. Hanem abban a pillanatban, mintha hirtelen forgószél támadt volna, surrogva, zúgva, port, párát kavarva, ezer meg ezer szárnyas lény csapott alá a magasból. Ezüst szárnya volt valamennyinek, de egyé, aki az élen repült, aranyszínben csillogott. Ruzvanszad rögtön felismerte őket, Seherisztáni érkezett meg válogatott tündérnépével. Most már semmi gondunk, kiáltotta vidáman a herceg, segítségünkre jött az egész tündérsereg. De hát mit lát? Seherisztáni meg az ezernyi tündér alig, hogy földet ért a lába, neki esik az élelemnek, amelyet csak az imént hozott a teve és összvér karaván, sorra felhasítja a tömlőket, szétveri a ládákat, megoldja a zsákok száját, és mind kidönti, kilocsolja, sárba tiporja sok finom eledelt. Ruzvanszad földbe gyökeredzett lábbal megrökönyödve nézte a kegyetlen dúlást. Azután odarohant, ahol a tündér királynő a tulajdon kezével szúrta, vágta a sok zsákot, tömlőt, a tulajdon lábával taposta péppé a bort, kenyeret, gyümölcsöt. Seherisztáni, kiáltotta Ruzvanszad kétségbe esett haraggal, elpusztítottad katonáim ételét, italát. Miért tetted ezt? Ha csatát vesztünk, oda az egész kínai birodalom. Látom, nem szeretsz, sőt, ellenségeimet pártolod, és mindenáron a vesztemre törsz. Rossz asszony vagy. Tudtam ezt már akkor is, amikor a kutyának adtad a két szép gyerekünket, de most végképpen megbizonyosodtam róla. A tündér királynő felegyenesedett, s bortól, lisztől maszatos két kezét szomorúan kitárva így szólt férjéhez. Nagy ostobaságot műveltél, Ruzvanszad. Nem emlékszel, mit ígértél a mennyegzünk napján? Azt ígérted, hogy ha olyasmit cselekszem, amit nem érsz fel, ésszel, nem firtatsz és nem vetsz a szememre semmit, hanem ezt mondod magadban. Seherisztáni semmit sem tesz ok nélkül. Megszegted az ígéretedet. Katonáim két napja egy falatot sem ettek, egy kortyot sem ittak, felelte Ruzvanszad. Elgyengülnek, ha tovább koplaltatjuk őket. Azt akarod, hogy harc nélkül győzzenek a mongolok? Jobban tetted volna, ha megbízol bennem, és nem kérdezősködöl, sóhajtotta Seherisztáni. De ha már megkérdeztél, felelek. Tudd meg, hogy a mongolok királya megvesztegette Velit, a vezéredet. Az áruló vezér mérget kevert a borba és az eledelbe, hogy elveszejtse egész seregedet, és téged magad is megöljön. Ezért siettem ide tündéreimmel, hogy elpusztítsam az ételt, italt, mielőtt bárki is megkóstolhatná. Nem hiszek én neked, legyintett Ruzvanszad. Miért is hinnék? Hiszen egyik gonoszságot a másik után műveled. Hiába régi igazság, az ember ne álljon össze tündérekkel. Ne félj, úgy sem látsz többé, felelte keserűen a tündér királynő. De mielőtt örökre búcsút mondanék, bebizonyítom, hogy igazat beszéltem. Hivasd ide Velit, a vezért, s parancsold meg neki, hogy egyék ebből a kenyérből, igyék ebből a borból. Ruzvanszad vállat vont. Megtehetem éppen, ne mondd, hogy minden áron meg akarlak hazudtolni. És azzal maga elé hívatta Velit. Egyél ebből a kenyérből, igyál ebből a borból, mondta neki. Köszönöm, felséges uram, válaszolta a vezér. Majd eszem, iszom, ha étvágyam lesz, most éppen nem vagyok se éhes, se szomjas. Csak épp egy falatot, meg egy kortyot, unszolta a császárfi. Igazán nem kívánom, szabódott veli. Csata előtt sohasem eszem, így szoktam meg kora fiatalságom óta. De csak rá kellett nézni a sápat arcára, a remegő térdére, hogy az ember tudja, hányatán áll vele. Ennyi a mindenségit, rivalt rá a császárfi. Ha nem eszed meg, amit mondtam, tüstént fejedet veszem. És azzal kirántott a hüvelyéből széles pallosát. Az áruló vezér látta, hogy nincs menekvés. Talált egy morzsa kenyeret az egyik zsák fenekén, azt megette, talált egy gyűszűnyi bort az egyik tömlő alján, azt megitta. Menten össze is rogyott holtan a császárfi lába előtt. Belátod már, hogy nem a vesztedet akartam? Szólt Seherisztáni. Belátom, belátom, jóságos feleségem, kiáltotta Ruzvanszad, és megragadta a tündér királynő kezét. Kérlek, bocsáss meg nekem hebehúrgya bizalmatlanságomért. Szívem szerint megbocsátanék, válaszolta Seherisztáni, de sajnos nem tehetem. Tündérsziget törvényei szigorúak, s azok alól még a királynő sem vonhatja ki magát. El kell válnunk. Előbb még gyorsan kiűzöm országodból a mongolokat, aztán örökre elhagylak. Ne hagyj el, jóságos, szépséges Seherisztáni, kiáltotta Ruzvanszad, és a boros, lisztes, tocsogóban térdre hullott felesége előtt. Ígérem, hogy ezentúl megtartom, amit fogadtam. Késő, felelte szomorúan a királynő, ebbe bele kell nyugodnunk mindkettőnknek, neked is, nekem is. Elmegyek, és ne is keress, mert úgysem találsz meg. És most már ne is tartóztass tovább, mert látom, a mongol tábor már nagyon mozgolódik, s még rajtunk üt, ha nem iparkodunk. Azzal intett tündéreinek, s az ezüst szárnyú sereg élén aranyló szárnyú királyasszonyával, surrogva, zúgva, port, párát kavarva a levegőbe röppent, odaát a mongol tábor felett libegve megállt egy pillanatra, majd, mint a hirtelen forgó szél támadt volna, lecsapott a magasból az elámult, megrettent seregre. Hogy történt? Hogy nem? Ruzvanszad nem is igen látta a nagy összevisszaságban, csak azt látta, hogy a mongol katonák sátrat, tevét, lovat hátrahagyva, kardot, íjat, dárdát eldobálva, fejvesztetten menekültek a csatamezőről, a tündérsereg pedig ezüstösen, aranyosan eltűnik a felhők között. Odahaza nagy újjongás várta a császárfit, mert hiszen, ha a csata elmaradt is, végeredményben neki volt köszönhető az győzelem. Anyja, apja csak őt ölelgette, az ország nagyjai csak őt magasztalták, a város népe csak őt éltette, kendőt lobogtatva dalolva. De Ruzvanszad nem tudott osztozni az ország örömében. Nehéz gyász, fekete bánat ült szívén, hiszen elvesztette Seherisztánit, s vele azt a reménységét is, hogy egyszer hírt kaphasson két szép gyermekéről. Lehorgasztott fejjel töprenkedve, tépelődve ült a szobájában napszámra, hétszámra, ezerszer is elátkozva kis hítűségét, amellyel elüldözte magától a világ legtündéribb tündérasszonyát. Vagy ha nem a szobájában ült, hát az erdőt járta, békétlen, nyugtalan léptekkel bolyongva a vastag törzsű, dúslombú fák és a bogyótermő magas bozótok között, ahol más nesz nem hallatszott, mint a lepergő fenyőtűk zizegése a száraz avaron. De akár a szobájában ült, akár az erdőt járta, éjjel-nappal csak azt leste, nem másítja-e meg szavát Seherisztáni, nem esik-e meg a szíve a bánatán, nem jelenik-e meg előtte újra, nem mutatja-e meg, merre vezet az út Tündérsziget felé.
Ma este a Kék Szarvas című mese 5. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban. Lóczi Tamás, atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az emúszi tanítványok történetéről elmélkedik.
Húsvét negyedik vasárnapja, jó pásztor vasárnap. Ez egyben a papi és szerzetesi hivatásoknak is a világnapja. Ezen a napon erről szeretnénk elmélkedni, mit is jelent Jézus szíve szerinti pásztornak lenni. Akit egyszer megérintett az Isten és küldetést adott neki, az nem teheti meg azt, hogy nem vesz erről tudomást. A kiválasztottság ugyanis nem a mi érdemünk, és nem is a mi döntésünk eredménye. Nem azért kapja valaki, mert jobb másoknál, és nem teheti senki sem magát önjelölt küldötté, ha az Úr nem küldi őt. Ilyen értelemben tehát egy tőlünk független dologról van szó. Olyanról, amiben Isten teljesen szuverén módon dönt. Persze Isten a teremtés óta akarja, hogy részesei legyünk döntéseinek, azaz, bár ő maga nem szorul rá, mégis bevon bennünket akaratának megvalósulásába. Így követésére is vágyat kelt jelöltjeiben, és meghívja őket. Ez a hatás azonban sohasem ellenállhatatlan. Isten úgy terel minket, hogy közben teljes egészében tiszteletben tartja szabadságunkat. Nem fölöttünk és nem helyettünk dönt. És bár elsődlegessége megkérdőjelezhetetlen, követői mégis joggal érzik úgy, hogy saját érdemük is az, hogy Istenhez tartoznak. Ez a csodálatos együttműködés kiemelten tetten érhető a lelki pásztorok esetében. Az Úr hívja meg őket erre a szolgálatra egyházán keresztül, de a papságra kiválasztott felelősség az, hogy ezt a hangot felismerje, és a küldetést elfogadja. Innentől kezdve felelősség az, hogy ezt a hangot, hogy ennek a hivatásnak a gyakorlását megfelelő módon végezze, úgy, ahogy Jézus akarja. És innentől kezdve ennek a hivatásnak a gyakorlása nem lehet öncélú. Nem alapulhat és nem függhet attól, hogy hogyan érzi magát ebben valaki, és hogy mennyire sikeres benne. Ma a húsvét negyedik vasárnapján maga Krisztus fejti ki nekünk, hogy milyen is a jó pásztor. Csupa cselekvéssel kapcsolatos kifejezést olvasunk. A jó pásztor életét adja juhaiért, törődik juhaival, ismeri juhait, vezeti azokat. Jósága tehát nem csupán érzelem, hanem tettekben megnyilvánuló kapcsolat. Ez a sok ige abban összegezhető, hogy a jó pásztor a juhaiért él. Sőt, nem csak él, hanem értük is hal meg. Korunkban fontossá vált a hitelesség kérdése. Ahogy egyre többször derül ki valakiről, hogy másként él ahhoz képest, mint amit képvisel, az emberek óvatosan közelítenek mindenkihez. Nem adnak rögtön hitelt egy-egy hangzatos szlogennek, és szeretnek belelátni a kártyákba, egyáltalán mögé nézni a kulisszáknak. Jézus nem árul zsákba macskát. Elénk éli mindazt, amit hirdet. Elvárásait, kihívásait a leginkább éppen ő maga váltja tettekre. Példát ad. Olyan, aki követhető. Aki nem előre küld minket az ismeretlenbe, hanem ki előre megy, hogy mi a nyomdokaiba léphessünk. Egy szülő, egy lelkipásztor, egy tanár, de mindenfajta felelős ember akkor követhető, ha ugyanúgy viselkedik, mint Jézus. Ahogy hallottuk, ő ismeri rábízott juhait. Az ismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetni tudjunk valakit. Aki nem veszi a fáradtságot arra, hogy megismerje övéit, akinek nem fontos a másik gondolata, érzése, lelki világa, az legfeljebb erőszakkal fogja tudni ideig, óráig követésre bírni a többieket. Ugyan hogyan tudnánk törődni valakivel helyesen anélkül, hogy ismernénk igényeit, vágyait? Ahhoz, hogy vezessük és ne félrevezessük a ránk bízottakat, kell ez a figyelem, ami lényegében abból származtatható, hogy szeretjük őket. A szeretet lesz az, ami arra sarkal bennünket, hogy egyre jobban megismerjük a másikat, törődjünk vele, helyesen vezessük, azaz végül is életünket adjuk érte. A jó pásztor szerepkörének betöltése meghaladja a képességeinket. Senki sem gondolhatja azt magáról, hogy önerőből képes ezt megvalósítani. Ezért, ha jó pásztora akarsz lenni tieidnek, előbb jó és engedelmes jó kell, hogy légy a nagybetűs jó pásztornak, Krisztusnak. Vállalod ezt a tanulási folyamatot? És főleg vállalod-e hittel és alázattal azt, hogy vezessenek? Elhiszed-e Krisztusnak is az ő egyházának, amely nem más, mint az ő tovább élő teste, hogy dús legelőkre vezet és lelkedet felüdíti? És amikor azt hirdeti valamiről, hogy nem szolgálja életed és mérgező, akkor azt valóban képes vagy elkerülni, legyen az bármilyen csábító és ígéretes is. Jézus a jó pásztor. Te milyen pásztora? Én milyen pásztora vagyok enyémnek? Kire hasonlítok inkább a hétköznapokban? Jézusra, jó pásztorra vagy béresre? Ezen a vasárnapon rendszerint kiküldjük a papnövendékeket, a plébániákról, hogy tanúságot tegyenek hivatásuk egyedi történeteiről, és hogy belekapcsolódjanak az egyház község programjaiba. A helyiek nagy örömmel fogadják a fiatalokat, hiszen bennük a remény forrásait, a keresztény jövőt látják. A kispapok pedig tapasztalatot szereznek az igazi terepen, hogy ne csak tankönyvből legyen elképzelésük a lelki pásztori életről. Ez a kölcsönös gazdagodás üdítőleg hat mindkét közösségre, a szeminaristákra és a hívekre egyaránt. Mit is kérünk a mai napon a könyörgésben? Mindenható Örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el hívei gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk. A papok Krisztus személyében és az ő küldetésében végzik szolgálatukat, szintén pásztorolják a népet, azaz előttük mennek és elvezetik a nyájat a mennyország boldog közösségébe. Akkor végzi egy pap helyesen szolgálatát, ha egyszer követi Krisztust, mint bárány, a pásztorát, és ugyanakkor mások számára követendő példa is lesz. Az ősegyház gyakorlatából azt látjuk, hogy az apostolok utána mennek az embereknek. Nem várják, hogy majd, hogy ők maguktól betévednek az egyházba, hanem fáradtságos módon felkeresik őket, ott, ahol az emberek élnek. Azt is látjuk, hogy nem omlanak össze, amikor rágalmakat szórnak rájuk, irigykednek a tevékenységükre, amikor üldözik őket, vagy amikor hazudoznak felőlük. Nagyon a helyükön vannak ezek az apostolok. Talán a legmeglepőbb az ő történeteikben, hogy sokszor elűzik őket, és mégis azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Hol vagyunk mi papok, pásztorok ettől a felvértezettségtől? Mennyivel előrébb lehetne az életünk és a szolgálatunk, ha a minket betöltő örömre és a Szentlélekre jobban figyelnénk, mint az esetleges negatív visszajelzésekre. Az ismeret tehát elengedhetetlen. Mi általában addig jutunk el papok, hogy szeretjük elvárni a hívektől, hogy ők hallgassanak a mi szavunkra, mint jók a pásztorokra. Mi viszont kevésbé tesszük meg ugyanezt vissza. A szinodális út, a párbeszéd erre hív meg bennünket a katolikus egyház mostani irányvonalába. Nem arra kapunk ugyanis küldetést, hogy a fejük fölött beszéljünk az embereknek, hanem hogy a szívükre beszéljünk. Különben sem a mieink ők, hanem az Istenéi. Jézus a mai evangéliumban ajtónak is mondja magát, amin keresztül a legelőre, az üdvösségre jutnak a pásztorok. Olyan ajtó, ami vezet valahová. Rajtam keresztül hova lehet jutni? Én hova vezetem a másikat? Mi van az én másik oldalamon? A pásztor hangját ismerik a juhok, az idegenét nem. Ebből az is következik, hogy nem az a fontos, hogy mit mondom, ha valaki, hanem hogy ki mondja. És itt a hitelességnek a kérdése talán még jobban előre kerül. De vajon ki ismerős a juhok számára? Hát az, akiről van korábbi emlékük, és ez egy jó tapasztalat. Ha egy idegen feltűnik a színen, aki soha nem foglalkozott eddig velük, arra nem fognak hallgatni. Csak arra, aki már bizonyította életével. Előbb éljünk közöttük, akikhez küldve vagyunk. Legyünk az övék szép csendben, figyelemmel hallgatva, és aztán megkapjuk ugyanezt a figyelmet mi is az ő részükről. A hivatás is csak azután születhet, hogy megismertük a pásztor hangját, hiszen, ahogy mondtam, nem önjelöltek vagyunk. Krisztus hangját kell meghallanunk a lelkünkben, mire és hova hív bennünket. A jó pásztor egész élete, fedezete ott áll a szavai mögött. Életét adja juhaiért. Ne feledjük el, hogy az Ószövetségben a legnagyobb áldozat a templomban bemutatott bárány áldozat volt, amelyet Pászka ünnepkor, húsvétkor végeztek. Jézus keresztre feszítése éppen ekkor történt. Órára, percre ugyanakkor, hogy megmutassa ő a mi húsvéti bárányunk, aki elvette a bűneinket. Ő teljesítette be az Ószövetségi áldozatot. Többé már nem kell több áldozat. A mise nem egy új áldozat, hanem ennek az egyetlen és megismételhetetlen örök áldozatnak a jelen valóvá tétele. Jézus azonban a mindennapjában is életét adta értünk, amikor gyógyított, tanított, ördögöt űzött, ételt szaporított, bűnöket bocsátott meg. Ő az a fajta vezető, aki teljesen értünk él, akire számíthatnak a rábízottak. Bizony nem könnyű vezetőnek lenni, de talán még nehezebb engedni magunkat vezetetnek lenni. Tanuljuk meg Jézustól, jó pásztortól, milyen is az ő nyájának engedelmes tagjává válni. A kereszténység éppen arról szól, hogy felismerve elveszettségünket, szándékosan engedjük, sőt akarjuk, hogy valaki beleszóljon az életünkbe. Azaz engedjük Istennek, hogy megmentsen minket, hogy megkeressen minket, és miután ránk talált, hazavezessen az atyai házba. Minden ember természetes vágya, hogy ne csak vezetett, de vezető is legyen. A sorrend azonban csak is ebben az irányba történhet, előbb én vezetni hagyom magamat Krisztus által, hogy aztán jó vezető legyek. Szívesen vagyok-e Jézus nyájában? Elfogadom az ő vezetését, követem-e szívből azt a jó pásztort, aki életét adta értem? Bízok-e annyira jó pásztoromban, hogy sokszor észrevétlen jelenléte és szeretete megtartson a nyáj tagjaként?
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelőintézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára, az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a Memondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.